Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Réges-régen az embereknek nem volt a mai értelemben vett nevük, napjainkban azonban már hatalmas a kínálat, aki babát vár, több mint 4000 keresztnév közül választhat. Nem árt tudni azonban, hogyha egy anya például egy rajzfilm figuráról szeretné elnevezni születendő gyermekét, akkor javasolt jó előre tájékozódnia a bejegyeztetés lehetőségéről, hívja fel a figyelmet a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa. Sánt András beszélgetett Rácz Judittal.
Nagyon régen, tehát még az Árpád-kor előtt, tehát még az ősidőkben az embereknek először úgynevezett tejneve volt. Tehát megszületett egy gyerek, akkor kapott valamilyen nevet, és ezt a nevet aztán fölváltotta egy úgynevezett egyenlemű név, amelyben próbálták kifejezni az illetőnek a tulajdonságát, jellemzőit, és akkor adtak ilyen neveket, hogy kicsi, vagy nagy, vagy vörös, vagy balok, például akiről kiderült, hogy balkezes, vagy csorba. Ezek egyenlemű nevek voltak, és ezekkel próbálták megkülönböztetni. Aztán hát a gazdasági okok miatt kialakult jóval később, a 13. századtól kezdve, de ez egészen elnyúlt a 16-17. századig a kételemű névadás. Ugye először a gazdagabb, vagyonosabb rétegeket kellett megkülönböztetni, mert aztán a kereszténység felvételével bekerültek a névrendszerünkbe a különböző szentek nevei, aztán később a bibliai elnevezések, sőt aztán a magyar szentek nevei, és valahogyan meg kellett különböztetni az embereket, mert mondjuk egy faluban nagyon sok János volt, akkor meg kellett különböztetni, hogy melyik János földjét örökli mondjuk a gyermeke, és ezért próbálták aztán egy második névvel is megkülönböztetni az embereket, és így alakultak ki aztán szépen a családnevek.
Milyen szempontok alapján volt szokás nevet választani a születendő gyermeknek? Tehát például a hagyományos neveknek, ugye már erről ön is beszélt, van eredeti jelentése. Szempont volt valaha is a névadáskor, hogy ezek a jelentések beteljesedjenek a gyermek életében?
Talán nem is annyira a jelentés, hanem inkább annak a szentnek az életútja, vagy az, amit az a szent képviselt, mert régebben a névválasztást nagyon meghatározta az, hogy ki melyik felekezethez tartozik, és amíg a 12.-13. században főleg a különböző szentekről nevezték el a gyerekeket, a 16. században a reformáció korától pedig az ószövetségi nevek is szépen megszaporodtak, és inkább ugye pontosan itt a névnap, ami megint egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és a mai szülők, amikor rajzfilm figuráról nevezik el a gyereküket, vagy mondjuk egy új keletű angol nevet adnak a gyereknek, utána a második kérdésük az, hogy de miért nincs a névnek névnapja? Hát azért nincs névnapja, mert a névnap hagyománya az bizony a katolikus egyházhoz kötődik, és ugye ezeknek a szenteknek az ünnepnapjai voltak a névnapok, illetve ma is ezek a névnapok. Ezért van például a Máriának nagyon sok névnapja, vagy a Jánosnak, vagy a Lászlónak is több névnapját találjuk a naptárban.
Említette, hogy előfordul az napjainkban, hogy rajzfilm figurákról nevez neked gyermeket. Milyen körülmények hatására lesz mégis divatos napjainkban egy-egy név, és napjainkban melyek a divatos keresztnevek?
Igazán, ami a kritériuma egy divatos névnek, nem is tudunk ilyet mondani, mert annyira gyorsan változik a keresztnév divat, és maga a leggyakoribb fiúnév vagy lánynév is egy pár ezer gyereket jelent, bár mondjuk elég régóta tartja magát az élbolyban a fiúknál a Bence Máté, és egy pár éve topnevek közé kúszott a Levente. A lányoknál pedig az Anna és a Hanna, illetve a Jászmin, ez a három név, amely állandóan forog és cserélődik, de ha megnézzük, hogyha összeadjuk, hogy hány kislány kapta tavaly ezt a nevet, hát körülbelül 3000 kislány, ha született 40 000 kislány, hát akkor ennek nagyon elenyésző százaléka viseli ezt a három nevet.
Tényleg itt van a Jászmin név, az Disney filmből való?
Igen, tehát itt is párhuzamot tudunk vonni a régi névadási szokások között, csak más lesz a preferált személy, akiről elnevezik a gyereket, mert régen is megfigyelhettük azt, hogy van az úgynevezett tiszteleti névadás, tehát mondjuk tudom én egy településnek a földesuráról, a bábáról, a papról nevezték el, vagy 48-as szabadságharc után ugye sok Sándor meg Lajos lett, viszont ma már nincsenek kimondottan nemzeti hősök, nincs egy településen annyira ismert személy, akiről elneveznék a gyereket, viszont itt van a média, és a médiában megjelenő személyekről, akár színészekről, akár énekesekről, akár sportolókról nevezik el a gyereket, illetve, ahogy említettem, ma már minden belefér ebbe a kategóriába, tehát mit tudom én, a török sorozatok egy-egy szereplőjéről, egy filmszereplőről, akkor egy rajzfilm szereplőjéről.
A névadásnak azért ugyan nem csak a fantázia szab határt, tehát vannak erre vonatkozó hivatalos szabályok, hogy milyen neveket persze lehet adni? Mondjuk, ha nekem azt tetszik, hogy Gyurgyalag, mert az egy nagyon szép madárnév, akkor azért azt nem adhatom feltétlenül a gyermekemnek, ugye?
Hát ez még lehet, hogy át is csúszna, mert vannak madárnevek. Igen, tehát a női névadásban ott van a kisebb énekes madarak elnevezése, tehát még lehet, hogy ez lehetne is, de mondjuk volt ilyen kérvény, hogy a Mári Csúly, ez is valami török sorozatban valami szereplőnek a neve, vagy a Háticse, vagy a Emperatriz, tehát ezek nyilván, ha nem nevek, tehát nem létező nevek, akkor nem lehet bejegyezni, illetve amit nem szeretnek a szülők tudomásul venni, hogy Magyarországon élünk, van egy olyan jogszabály, hogy csak a magyar helyesírással lehet a neveket bejegyezni, és bizony a Ginger DZ-vel, és van, aki így is szívesen anyakönyvezteti a gyerekének, pedig hát ez csak egy magyar embernek lesz kiolvasható abban a pillanatban, ahogy a gyerek külföldre meg nem fogják tudni, hogy mi ez a betűhalmaz a nevében. Ilyenkor sokkal jobb, hogyha ad egy olyan nevet, amely egy nemzetközi név, és mondjuk az írásmódja is hasonló.
Na most, hogyha valaki nem éri be az utónévkönyvben található sok ezer névvel...
Több ezer, 4000 fölött van már, és nem is utónévkönyv van ma már, hanem a MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapján található meg az a két lista, a női nevek és a férfi nevek listája, amelyet mi havonta frissítünk. Tehát például az elmúlt hónapokban legalább 30 névvel bővítettük ezt a listát, és most már 4000 felett van az adható nevek száma.
És hogyha valaki nem éri be mégsem ezekkel, ezzel a több ezer névvel, akkor mi a hivatalos teendője, hova kell fordulni?
Akkor vagy a helyi anyakönyvvezetőhöz, vagy közvetlenül a bevándorlási és állampolgársági hivatal anyakönyvi osztályára ír egy kérelmet, és akkor ott leírja, hogy milyen nevet szeretne, mi ezt megkapjuk hivatalosan, és nálunk az intézetben működik egy utónévbizottság, több nyelvész tagja van ennek a bizottságnak, és a jogszabályokat figyelembe véve, illetve hát a honlapunkon is van egy kialakított 14 pontból álló alapelv, ezek alapján kialakítunk egy szakvéleményt a név bejegyezhetőségéről, ezt tovább küldjük a bevándorlási és állampolgársági hivatalhoz, akik aztán ennek a jogi oldalát intézik, hogyha elfogadják a mi szakvéleményünket, akkor vagy bejegyezhetőnek, vagy elutasítandónak találják a nevet.
És mennyire kell előrelátónak lenni?
Hát azt nem áll, mert van úgy, hogy valaki a szülőágyon szembesül azzal, hogy ja Istenem, hát ez a név nem anyakönyvezhető, és akkor kapkodnak össze-vissza a szülők. Mondjuk akkor sincs akkora vész, mert azt kell tudni, hogy 30 napig lehet eltolni az anyakönyvesztetését a gyereknek, és azért mi elég gyorsan elkészítjük ezt a szakvéleményt, tehát gyakorlatilag egy-két héten belül ott van a szülőnél is.
Rácz Juditot, az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársát hallották. A babajelnyelv segítségével a hagyományosan egyéves kor környékén kezdődő szóbeli kommunikációhoz képest hónapokkal korábban és nagyobb szókincsen lehet szót érteni egy gyermekkel, állítja a babajelnyelv oktató. Fizu Kata a Családi Hétnek elmondta, praxisában van olyan 11 hónapos kisfiú, aki közel 50 különböző jelnyelvi kifejezést használ. Sánt András interjúja.
Én anyanyelvi jelelő vagyok, a szüleim siketek, ismerem a jelnyelvet. Külföldi internetes oldalakon olvastam erről először, és amikor a 6 hónapos volt a kislányom, akkor elkezdtem neki jeleket mutogatni, melyre nagyon gyorsan reagált. 8 hónapos volt, amikor először mutatta, hogy szeretne anyatejet kérni tőlem a legváratlanabb pillanatban, illetve ha hallott egy kutyust, akkor elkezdte csapkodni a combját, egyébként ez a kutyának a jele, és egyre több jelet használt a kommunikációja során.
Ezekre a jelekre ön tanította?
Igen, én mutattam neki ezeket a jeleket megfelelő szituációban, és ő ezeket a jeleket elsajátította, sőt, egy idő után már várta, nézte a kezemet és a szememet, hogy mi lesz annak a bizonyos tárgynak a jele.
Tehát azt mondja, hogy tulajdonképpen 6 hónapos, 8 hónapos korban kommunikációra lehet bírni egy kisbabát, ugye? Jól értem.
Persze, de egyébként a kisbabák születésüktől fogva kommunikálnak velünk. 9-10 hónapos korukra elképesztő mennyiségű passzív szókincs halmozódik fel a buksiban, viszont a beszédkészségük még nem alkalmas arra, hogy ezeket aktívvá tegyék. A mi gesztusainkat utánozzák, ellesik mozdulatainkat, és így kommunikálnak. Például, amikor nyújtják a két kis kezüket, hogy vegyél fel. Illetve mi is megtanítjuk őket integetni és puszit dobni. Tehát akkor miért ne lehetne megtanítani nekik azt, hogy hogyan mutassák, ha éhesek, ha fáj valami, ha a kacsáskönyvből szeretik, hogy olvassak nekik.
Akkor nagyon tévúton jár az az ember, az a szülő, aki azt gondolja, hogy a kommunikáció az csak is a hagyományos értelemben vett kommunikáció, a beszéd, akár egyszerű szavakkal, ami egyébként normálisan hagyományos esetben mely életkorban szokás, hogy bekövetkezik?
Általában azért olyan 11-12 hónapos babák már mondanak szótagokat, szavakat egy éves korukban, apa, mama, baba. Viszont baba jeleléssel 11 hónapos kisbaba 49 szónak a jelét képes mutatni. Itt most jelen esetben egy kisfiúról van szó, és amikor az édesanyja a banánt a szájához emelte, akkor tudta mutatni, hogy hideg ez a banán. Tehát elképesztő. És amiért ez jó, hogy ez a kisbaba ugye megtanulja azt ideje korán, hogy fontos és számít, amit ő gondol és közöl a kezeivel, tehát hogy sokkal harmonikusabb kapcsolatot eredményez a szülővel.
Fizlukat a baba jelnyelv oktatót hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió Családi Magazinja véget ért, nem sokára hírekkel folytatódik az Inforádió adása. Boros Pétert hallották.